ez a zsír nem tűri önmagát, a vákum nem tűri önmagát, az üresség mindig beszív valamit. Ha szakítunk az Istennel, és ismétlen megint ez a három betű, nem mondom. No, az a három betűbe esünk bele, az alapbűnbe, akkor ha űrtámad bennünk, mert onnan kiköltöztettük az Isten, így nevezte ezt egy ateista bölcsel, hogy az Isten meghalt, nem az Isten halt meg, hanem én halasztottam meg magamba, abba az űrbe, ahol már az Isten halott, bevonzunk valamit, mert az űr nem történt, nem viseli el önmagát. Mit? Az önszerelmet, vagy én ülök az Isten helyében. Besokszor találkozunk a narcizmussal, az önszerelemmel. Volt egy fiatal görög, aki addig nézte magát, narcisz, a tó tükrébe még beleszeretett önmagába, azóta az önszerelmet narcizmusnak nevezzük. Annyit különös fajtája van az önszerelemnek, én ezeket agresszív mimózáknak tartom, ez a hiperérzékeny emberek, csak én, mindent magára vonatkoztat, mindent magából indul ki, tulajdonképpen önmagán kívül senkit se szeret, csak ön. Önmagát imád. Vagy ő ül az Isten helyére, mert az Isten helye üresen marad, hát ő beül a helyére. Ezek lesznek az otthoni kis minidiktátorok, a kisistenek, akik dörögnek, akiktől reszket a család. Legyen az nő vagy férfi. A kisisten otthon, vagy a kisisten az irodában. Nem tudtam, hogy sírjak-e, vagy nem esek. Egy kedves katolikus lelkigondolottan mondta, hogy abba betelegedett bele, hogy olyan főnöke van, hogy úgy kell hajlongani előtte, és így egyszer azt mondta, még sose hallottam ezt. Tudja, azt mondja, kedves Bandi bátyám, valamikor gyerekkoromban minisztráltam, és mikor elmentem az oltári szentszék előtt, akkor mindig bókolni kellett, meghajolni. Azt mondja, most is pontosan, mint mikor minisztrás voltam, még jó, hogy minisztrás voltam, tudom, hogy hogy kell meghajolni a főnök úr előtt. Csak éppen keresztet nem vetek, de néha olyan dörgő módás, hogy még félek, hogy egyszer keresztet is fogok vetni az irodába előtt. Így lehet valaki kisisten. Ha leszakad a száról, önmaga ül be az Isten trónusába. Persze, csöndesen hozzáteszem, a bálványok előbb-utóbb ledőlnek. De ez az ősbűn, a szakítás. Ó, mindig az az alma a paradicsomba, hogy Éva ugye leszakítja az almát. Először is semmiféle almáról nincs az ősszövegben szó. Én mindig csodálkozom, hogy hogy került oda az alma. Ott a tiltott gyümölcsről van, szóval nem tudjuk milyen. És szimbólum az egész, mert Ádám, ha Ádám, azt jelenti a férfi. A Hevva, az ős héber szöveg, azt jelenti, hogy nő. Ott a férfi-nő konfliktusa az ős kísértővel, a kígyóval. De a kígyó is az Isten kígyója, az ördög is az Isten ördöge. Ezt nem én mondtam, Luther mondta, őt idézett. Nincs semmi Isten háta mögött, Isten tudta nélkül. A nagy szakító próba történik már a paradicsomban. Hát még egy rendes mesterember is kipróbálja a szerszámát. Hát a teremtő is kipróbálja a szakító próbával azt, aki teremtett, hogy na, ez a kísértés lényege, megpróbálom az eredeti szöveg szerint. Meg kipróbálom a férfit és a nőt, és kipróbálj. Figyeljük meg az ősi szimbólumot. Nem az alma, meg nem a gyümölcs, hanem a szakítás. Ott az egyik leszakít valamit. Ebben a pillanatban szakít az Istennek. Ez az ősi nagy hieroglifnak, ős bibliai képtörténetnek a lényege, ott, amíg leszakítok valamit a tiltott fáról, abban a pillanatban szakítok az Isten. Nem sikerült a próba, az Isten kipróbálta. Szakítanak, és szakít, ez a szakítás így történt. azóta is mindig ez történik. Mi a bűn? Szakítás. Istennel. Utána szakítások sorozata következik. Logikusan ez az alapbajunk. Ez az alapbűnünk. Hadd merjem mégis így mondani. De még mindig nem szóltam semmit, az alapigéről pedig már a végén tart. Testvérek, erre viszont ebbe a bele, önmagába belegubancolódott embernek mond valamit a zsidókhoz írt levél szerzője. Azért nincs odaírva, hogy kiszerezte, nem tudjuk ki az írója. Lehet, hogy Barnabás volt, lehet, hogy Aquilla, Priscilla, mivel egy zsidókból lett keresztény gyülekezetnek íródott, ezért ez a neve, de egyik legszebb levelek egyike, ez ma éppen nekünk szól, és ebbe bemutatja ez a levél, az ismeretlen, titokzatos levélíró, az is lehet, hogy Barnabás volt, Pál apostolnak az egyik munkatársa, ezt írja Jézusról, és már el is hallgatok, hogy az Úr szólhasson ennél az asztalnál. Nekünk a magunk nyavajáiba begubancolódott, ezerféle bajjal összekötözött embereknek neke, meg testvérem nekünk. Szól a Szentíró, a gubancos emberek, akik elszakították, vagy naponként elszakítják, vagy elfelejtik a szálat, amin szabad volt leereszkedni emberélet. Akik egyfolytában szakítunk, ó, nem almát, ó, dehogy, nem almát. Szakítunk a feleségünkkel, férjünkkel, naponként, gyerekeinkkel, munkatársainkkal, akik beülünk az Isten trónusába, és dörgünk, és üvöltözünk, és csapkodunk, és önimádjuk magunk. Mert ez van az Isten helyére. Nekünk mondja, nekünk olyan főpapunk van, jaj, de csodálatos. Testvérek, most már csak itt vagyok. Nekünk olyan főpapunk van. Nem püspök, nem bíboros, főpap, ő Jézus. Milyen főpap? Aki egyszerre áldozat és áldozó. Nem bikákat, nem növényeket, nem állatokat áldozott. Elindul a keresztje felé, mint áldozó, és mire a keresztjére ráfekszik önként. Ő volt az egyet, aki a keresztjére ráfeküdt, és nem kellett rákötözni. Ott már az Agnus Dei, az Isten bárány. Kyrie eleison, Agnus Dei, könyörülj, irgalmazd néki. Drága főpapunk, aki magad voltál az áldozat és az áldozat, aki olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinket. Hadd merjek egy kicsit tanárkodni. A megindulni, itt ez a szó van, hogy szimpateó, szimpátia. Itt pedig, hogy erőtlenségeinken az asztenelja, az asztén. Ismerjük. Nekünk olyan főpapunk van, aki nem csak megindul, ami hanem szimpatizál. A szimpateóban az is benne van, hogy együtt szenvedve szimpatizál. Ilyen Jézusunk, akinek így, ahogy vagyunk, ahogy az előbb eldadogtam, elnyogtam, szakításokkal, gubancokkal, nyomorúságokkal, mégis nem dob el. Szimpateó, szimpatizál velünk, ismeri, mert ő is megkísértetett, csak őt, hiszen egy hétig erről beszéltem, ő mindig nemet tudott mondani, de ő az egyetlen, aki nemet tudott mondani, a nagy kísértőnek. és szimpatizál velünk. Ismeri a kubancainkat. Jaj, de ismeri az enyémet. Nagyon rossz éjszakán volt. Nagyon beszélgettem a gazdámmal, testvérem. Sok mindent megbeszéltem vele, mire erre a szószékre került. És én tudom, hogy mikor idejövünk, ő együtt szenvedve, szimpatizál, megindul, nem csak megindul, mi meg tudunk indulni valakit, hanem ő el is indulva megindul, keresztre menve megindul. Aki hozzánk hasonló kísértést szenvedett, mindenben, gondoljuk a őszi sorozatra, de bűnt nem követett el, azaz röviden nem vágta el a szálat fölfelé. Még a kereszten sem, hiszen az utolsó szava az, a te kezedbe teszem a lelke. Ez ő hív ma, aki velünk szimpatizál, együtt szenved. Hadd fejezzem be a Szentíró szavaival. Járuljunk tehát bizalommal. Nem haragvó Jehovához, nem a bosszúállóhoz, hanem aki ismeri az aszténiánkat, gyöngességeinket, csetléseinket, botlásainkat, hajótöréseinket, zúzott, vert, megtiport életünk. Járuljunk hozzá bizalommal a kegyelem királyi székéhez, asztalához, hogy irgalmat nyerjünk, kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükség. És mikor nincs. Nekem nagyon nagy szükségem. Jöjjetek, testvérek, itt az ő királyi asztal. Ő szimpátiával, megértve, ölelésre kész, kegyelemre kész. Várt. Hadd fejezzem be azzal a történettel, amivel kezdtem. Az a valaki, aki odaült a barátja padjára, amikor elmondta a szakításai és gubancai történetét, átölelte a vállát, és a téren sarkon lévő kis katolikus templomra mutatott, és azt mondta, hogy tudod mi, kezd előről, menj be oda, térdelj le, ha nem is vagy katolikus. És mondd el a gubancaidat, közd össze a szálat újra, és aztán menj el a feleségedél, gyerekeidél. Mert az a csodálatos a tanítványi életből, hogy halálig újra lehet kezdeni. Annak a segítségével, aki ezt a legnagyobb szimpátiával, együttérzéssel nézi, látja, segíti.
Amen. Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.